A mai meg a következő szolgálatnak két részre fogom bontani ezt a mai szolgálatot. Az a címe, hogy tartsd a jó irányt. Tartsd a jó irányt. Fogok néhány szót szólni arról, ami megpróbálja a hívő embert, a gyülekezet előjáróit, vezetőit befolyásolni. Szeretnék rámutatni azon körülményekre, amelyek táptalajai gyülekezet életében a tévegésnek, tévtanításoknak és az ilyen emberek előtérbekeresés jövetelének. És szeretnék beszélni arról a szellemi felelősségről, amely gyülekezet előjárói, vezetői, presbiterei vannak hivatottak hordozni az Isten elhívásra, kenete, ajándéka alapján egy helyi gyülekezetben. Kétféleképpen hallgathatjuk ezeket a gondolatokat. Az egyik helyzet az, amikor mi vezetettek vagyunk, tekintély alatt védelemként vagyunk elhelyezve, és a másik aspektusa pedig nézőpontja ennek a gondolatsornak, amelyet megosztok veletek, az, ahol vezetőként vagyok. Ha házas vagyok már, akkor a feleségemért, családomért hordozott felelősségéről lehet szó. Ha gyülekezetben bármilyen területen hordozok felelősséget, akkor azon a területen való felelősség szempontjából célszerű gondolkodni ezeken a dolgokon. Fogok néhány olyan dolgot mondani, amely az egyháztörténelemben megjelent, és újra és újra felüti a fejét, akár együtt is, vagy egyenként bizonyos gyülekezetek bizonyos élet szakaszaiban. Úgy gondolom, az egyház ma Magyarországon és Európában nagyon jellemző életszakaszban van, mint akár a második vagy harmadik századi kereszténység volt, de különösen a negyedik századi. A Bibliában, tehát a Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 17. versétől kezdem az igét olvasni, és olvassuk együtt egészen a 6. rész utolsó verséig. Megnyugtatlak benneteket, a mai alkalommal azért nem fogok minden igéről beszélni, amit felolvasok, de mindenképpen célszerű egyben hallgatni ezeket az igéket, hogy érthetőek legyenek azok az elemek, amelyekről szó esik. Tehát az 1 Timóteus 5.17-től kezdődően így hangzik Isten igéje. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkása maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el csak két vagy három tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kélek Isten és Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézzel tételt ne siessd el senkinél, mások bűnében ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Azután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengeségedre való tekintettel, Timóteus, éj egy kevés borral is. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre. Mások bűnei viszont csak később derülnek ki. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el. Akik igazat gönnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdest. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, csak egyességhez élő tanításhoz, az felfúalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárok vegyesek, eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Timóteus, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást is tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten szín előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus szín előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idejében megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, ővé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésükre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót. Legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. Adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszélektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévedtek a hittől. A kegyelem veletek. Ámen. Gazdag ige szakasz, rengeteg fontos gondolat és igazság torulhat az elménkbe. Csak hogy elolvastok, és hogyha még figyelmesen áttanulmányozzuk, majd elolvassuk, javaslom is. Még sok több inspiráció lehet, támadhat bennünk. No, nézzük a kicsit a hátteret. Először is ugye Pál apostol börtönben van, római fogsága idején kihallgatják, és végül első körben felmentik, megmenekül. Az első dolga az, hogy meglátogatja a gyülekezeteket, többek között az efézusi 8-10 éves szépen növekvő új gyülekezetet. Megy vele Timóteus is, akiről azt tudjuk, hogy fizikailag gyengélkedik. Tehát nincs kirobbanó formában testileg. De egész kirobbanó formában van fiatalkor ellenére szellemileg. Pál apostol eldönti, már korábbi nyilatkozataiban és például a római levélben tudjuk, hogy vágyakozik elmenni azokra a vidékekre Európában, ahol még nem hirdette Krisztust és Isten országának evangéliumát. Ezért elmegy Spanyolországba, ez ugye a néhány levélből, meg az egyháztörténelemből rámaradt írásokból tudjuk. És azt mondja Timóteusnak, míg vissza nem jövök, van itt néhány elintézetlen dolog, amit látok az efézusi gyülekezetben, megbízlak téged, hogy pásztorold ezt a gyülekezetet, és tedd rendbe ezeket a dolgokat. Eltelik egy-két év, Pál apostol látja, hogy hát nem fog olyan gyorsan visszamenni Efézusba, mint hogy ő gondolta. Egész hosszúra nyúlik ez a misszió, aztán annyira hosszúra nyúlt, hogy végül mártír halált hal, mikor visszamegy Rómába, elfogják és Néró idejében lefejezik. Ezért írja meg az első levelet Timóteusnak, hogy a hosszabb szolgálata, hosszabbra nyújt szolgálata tekintetében, amit Efézusban végez, a pásztori vezetői szolgálatára nézve tanácsokat adjon neki, tanítást adjon, útmutatást adjon, és ebből az útmutatásból nagyon sok mindent tanulhatunk, hogy milyen helyzetben volt egy nagyvárosi gyülekezet, egy elég komoly szellemi központ minden szempontból, okkultizmus szempontjából, az okkult erők szempontjából és az egyház szempontjából is egy elég erős központ volt. Addigra már születtek gyülekezetek, például Kolosséban, amelyek éppen Efézusból indultak ki, és alapgyüleket plántáló gyülekezet is volt már az efézusi gyülekezet ekkora. Szóval így születik meg ez a levél, és ebből a levélből néhány nagyon fontos ismérvet tudunk meg magára a gyülekezetről, a keresztény közösségről, ami Efézusban élt, és a körülményekről, amely nagyon érdekes módon a gyülekezeten belül volt jellemző. Tehát mi az, ami történt ebben a gyülekezetben, bizonyos emberek gondolatában, életében, szívében, lelkében, szellemében. És ezek, amik bennük történtek, milyen hatással voltak a gyülekezet egészére, és hogyan kell ehhez viszonyulni a gyülekezet közösségének, a gyülekezet előjárainak, vezetőjének, és hát magának, Timóteusnak, aki akkor ugye apostoli megbízással pásztorolja ezt a gyülekezetet. Három dologról mindenképpen beszél ebben a levélben, három jelenségről Timóteusnak Pál. Az első dolog, amiről felhívja a figyelmét és tanít, az már megjelenik ugye ebben a korszakban, később is komoly gondot okoz az egyháznak. Ezt gnoszticizmusnak hívják, de nem is a lényeg, hanem az ismérvei a lényegek. A gondolkodásmód, ami beszüremkedett ebből az irányzatból egyesek szívébe, elméjébe, gondolataiba, és megfertőzte. És már nem csak odáig jutott, hogy emberek fertőződtek meg ezekkel a gondolatokkal, hanem már elkezdtek fertőzni másokat is. És már nyilvánvaló lett, problémát jelentett a gyülekezet vezetésében, a gyülekezet egységét bombázta, a megállható állapotát akadályozta, hogy azzal fenyegetett, hogy tönkreteszi, megszünteti, felszámolja a gyülekezetet, kiszorítja belőle Krisztust, az életet, hideggé teszi az emberek szívét, megszületik az emberekben a bizalmatlanság, a gyanakvás egymással szemben. Tehát nagyon egyértelműen ezek a jelenségek, Pál beszél is a 4. fejezetben, hogy magától az ördögtől jövő tanítások jelentek meg a gyülekezetben, egyesek szívében, gondolataiban, aztán a beszédében, kommunikációjában. Ördögi tanítások, sátántól jövő tanítások, az Isten ellen való lázadásnak a megjelenései bombázták és kezdték szakítani farkas módjára, embereken keresztül, férfiakon keresztül a gyülekezet testét. Elég van, igaz? Sikerült elég radikálisan fogalmaznom, rémisztő módon, de elég rémisztő is volt. De Pál nem félt. Tehát Pálnak a levelében nem érezted azt, hogy ő most teljesen retteg vagy fél, vagy azon gondolkodik, hogy hát meg fog szűnni ez a gyülekezet. Ő teljes szeretettel, teljes hittel, élő reménységgel, tiszta, világos gondolatokkal kommunikál Timóteus. Azt, ezt kell most, ezzel nézünk szembe, Timóteus, és akkor most ezzel megküzdünk, most ezen keresztül az Úr kegyelméből diadalt aratunk, legyőzzük ezt is az Úr kegyelméből, és megyünk tovább. Majd jön a másik. Tehát ez a levél tele van pozitív gondolattal, nézzétek meg a végét, ahogy Timóteus bátorítja, hogy maradjon meg a hitben, ragaszkodjon Krisztushoz, ne feledjen, kezden el, hogy milyen kenet van ő rajta, hogy hogyan profétáltak az ő szolgáltára, hogy amikor kirendelték őt valami gyülekezetben, vagy lehet éppen az efézusi szolgálató kirendeléskor, milyen proféciák hangoztak el, mi alapján kapott felkenetés, ki az ő elhívója, hogy nem az efézusi gyülekezet hívta el őt, hanem az élő Isten hívta el őt. És Isten szolgálja, nem az efézusi gyülekezet szolgálja, még akkor sem, ha az efézusi gyülekezet van rábízva. Ez egy felszabadító dolog volt, tehát ő itt nem liberót osztott ki Timóteusnak, Pál apostol, hanem harci eszközöket, a tisztánlátásban segítette az apostol, aki felel egyébként a fundamentumért, tehát az alapokért egy gyülekezetben, hogy azok valóban Krisztusban legyenek. Szóval az egyik jelenség, amivel egyébként János is az első levelében küzd és fölveszi a harcot, jellemző tárgy, hogy az apostolok és az Istentől felkent vezetők felveszik a harcot. Tehát nem engedik meg, hogy bizonyos áramlatok tönkretegyék a népet, tönkretegyék Krisztus testét, tönkretegyék a gyülekezetet, mivel az Istentől felkent vezetők így gondolkodnak, úgy látom, hogy így gondolkodik ma a Krisztus. Krisztus nem ölbetett kézzel nézi a gyülekezetnek a tönkremenetét, hanem harcol az ő népéért, gyülekezetéért, és keresi azokat, akik csatlakoznak ő hozzá egy ilyen küzdelemben, harcban. És nem megadják magukat, vagy sodródnak az események forgatagában. Tehát az egyik jellemzője ennek a gnosztikus tannak, hogy külön választották a szellemieket és a testi dolgokat. Azt mondták, hogy a test anyagi, ezért gonosz. Az igazán jó a szellemi, a szellemiek. A szellemi ember az nem foglalkozik a testi dolgokkal. szembe kell állítani a testet a szellemmel. Így kell gondolkodni, így jó. Mert Isten maga szellem. Tehát ha Isten szellem, akkor csak a szellem lehet jó. Aztán jön a következő gondolat, hogy az üdvösséget úgy nyerheti el valaki, ha megszabadul a testtől. Gyakorlatilag az üdvösség megszerzése az azt jelenti, hogy nem Krisztusba kell hinni, hanem olyan ismeret, szellemi ismeret birtokába kell jutni, hogy már meg tudsz szabadulni a testettől. És ha olyan szellemi ismeretet, kenetet, kinyilakoztatást bírsz majd, olyan szellemi tudást bírsz, akkor majd győzöl. És ugye döbbenetes, mert ebben az emberi teljesítmény ott van azonnal. Tehát neked kell valamit teljesíteni, és a Krisztus kegyelmét pedig kiteszi fókuszból. Aztán így gondolkodtak, mivel a test az rossz, ezért Krisztus nem lehet, hogy testben jelenjen meg. Emlékeztek talán, akik a János első levelét olvassátok, hogy azt mondja, hogy aki tagadja Krisztust, mint aki testben jött el, az az antikrisztus szelleme. Na, pontosan ezért van az, mivel hát a test az rossz, ezért nem tudták összerakni, hogy hogy lehet az, hogy Jézus testben jött el, az Isten testben jött el, elkezdtek kitalálni dolgokat, kitalációkat. Mivel ugye rossz volt a kiinduló pont, ezért ehhez már igazították a tanítást. Nem az evangélium volt az alap, hanem a saját elgondolásuk volt a tanításuknak a forrás és az alapja, és ehhez kerestek igazolást. A tévtanításoknak mindig jellemzője a kiinduló pont hibája. Saját tapasztalatból, saját gondolatból, önigazolásból születik. És nyilvánvalóan, mivel nem az evangéliumból indul ki, ezért téves. Azt mondták, hogy lehetetlen, hogyha Isten eljött a világra, akkor ő testben szenvedjen. Tehát ez nem jött össze, hogy a szellem az jó, ha ő Isten volt, akkor hogy lehetett, hogy ő szenvedett? Ezért kitalálták, hogy Jézus, amikor eljött a földre Márián keresztül, akkor csak szellemi testben született meg. Szóval kitalálták azt is, hogy Jézus, amikor megszületett Máriától, akkor azt mondták, hogy mikor bemerítkezett, na akkor költözött bele az Isten, és még a szenvedés előtt elhagyta. És akkor ő csak emberi testben szenvedett. Belegondoltok, mosoljunk rajta, de az evangélium lényegét ölték meg. Tehát azt, hogy az Isten emberé lett, és emberi testhez hasonló formában vállalt mindent a bűnös emberért, bemutatva az Isten végtelen szeretetét, átvállalva igazként a bűnös embertől a vétkeit, és így emberi testben szenvedett az Isten, miattunk, értünk és helyettünk, és ezt a bátorítástól próbálja megfosztani ez a tanítás a keresztényeket, hogy Isten, Krisztus valami olyan állapotba helyezze, amiben mi soha nem lehetünk. Az evangélium pont ellenkezőleg, az Isten közel jött hozzátok, emberé lett, értetek? Aztán tanították, ugye a test gonosz, ezért kíméletlenül gyötörni kell. Ez volt az egyik irányzat. És ez vezetett aztán a szélsőséges testgyötréshez, aszkézishez, és azt mondták, hogy ha gyötörjük a testet, akkor szellemibbé válunk. Ez megint ember, ugye? A teljesítmény, az emberi teljesítmény. Természetesen megjelent a bőjt és sok minden, mint kötelező elvárás a gyülekezetben. Pál éppen ezért mondja az 1 Timóteus 4.8-ban, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, az Istennek tetsző élet, mert megvan benne a jelen és a jövendő világ ígérete. Az Istennek tetsző életben van reménység az örök életre. Amikor magad erejéből akarod elérni a szentséget, akkor az csak kudarc. Mert úgyse érzed magad soha annyira szentnek, hogy azt mondjad, na most már bemeltek a mennyországba. Akármennyit bőjtöl az ember, soha nem fogja magát annyira szentnek érezni a normális, de egyébként a lelkiismeretét nem tudja kikapcsolni. Na most már olyan szent vagyok, most már meghalhatok. Isten azonban el tudja készíteni az embert arra, hogy vele találkozzon. Mert beszélgettünk egy idős nénivel, akinek férje már elment az Úrhoz, és elmondta nekünk, hogy olyan csodálatos volt látni az utolsó éveit a férjének, hogy milyen boldog volt. Azt mondja, az Úrral olyan közösséget élt meg, mint talán soha. És ez a vigasztalása, hogy az Úr ebben az állapotában vitte el. Hiányzik neki, de olyan jó volt látni. még bizonságot tett azt mondja vasárnap a gyülekezetben, és következő héten elvitte az Úr. Tehát ez volt a önsanyargatás. A másik szélsőséges gondolat pedig, az volt ugyanebből a tőből fakadt, azt mondták, hogy mivel a test az anyagi, romlott, ezért ő rá a test törvényei, az anyag törvényei vonatkoznak. Tehát a testben vétkezel, akkor nem az Isten törvényét szeged meg, hanem az anyagét. És teljesen minden, mit csinálsz a testedben, ha szellemben clear vagy, és abban imárod az Istent. És nézzétek meg, ugyanígy megjelenik az egyházban ez a testi élet, meg az ájúldozás a dicsérés alatt. És azt mondják, hogy közel vagyok az Úrhoz, úgyhogy az életvitel az semmiben nem igazodik az evangélium tanításához. Pál apostol ugye éppen a korintusi gyülekezetnek mondja, aki testiessé vált, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálom magam, ne legyek alkalmatlannál küzdelemre. 1 Korintus 9:26-27, azaz mondja Pál, hogy van helye a bőjtölésnek, hogy megfegyelmezzük a testünket. Miért? Hogy ne a testünk határozza meg az életünket, hanem Isten vezetése alapján használjuk a tagjainkat Isten dicsőségére. Mert hát mégis csak azt tanítja a Szentlélek, hogy a testünk a Szent Szellem temploma, a Szentlélek temploma, ugye? Tehát nem rossz, hanem lehet az jó is. És sok-sok igei tanítás, ugye éppen a megszentelődéssel kapcsolatosan ott lehet bennünk, hogy az Isten, a Krisztus elkezd munkálkodni bennünk és általunk. És erre mondja ugye János, aki a bűn cselekszi, törvényszegés követel, mert a bűn törvényszegés, azaz nem a testi bűn, az nem a test törvényszegés, meg hanem az Isten törvényét teszi világossá János. Ez volt a gnosztikus gondolatkör. A másik a judaizmus. Az első századokban gigászi küzdelem folyt a gyülekezeteken belül is. A zsidókból lett judaizáló keresztények és a pogányokból lett keresztények között, tehát akik ezek ugye próbálták megtartani a törvényt is, megpróbáltak evangéliumi módon, krisztusi módon élni is, de ezt nem lehet. Vagy az egyik, vagy a másik. Aztán azzal is szembesült ugye a korai egyház, hogy voltak olyan zsidók, akik komoly pozíciókat töltöttek be, nagyon nagy vagyonnal rendelkeztek, és a pozíciókat arra használták fel, hogy üldözést támasszanak a fiatal keresztény egyházzal szemben. Ezért ugye óhatatlan, hogy kialakult egyesekben az antiszemitizmus. Ugye erről is beszélek, ami megjelent egyébként a korai egyházban is, a zsidó gyűlölet némelyekben. Ezek miatt a rossz tapasztalatok miatt. De a gyülekezeten belül hogy is jelent meg, amit itt Pál mond a első rész 3.-7. verseiben az 1 Timóteusban, azt mondja, a nemzetség táblázatokkal foglalkoztok. Mit is jelent ez? A nemzetség táblázat azt jelenti, kinek a fia, unokája, dédunokája vagyok. No, hát ugye ez a zsidókra vonatkozik, de milyenek a körülmetélt baptisták? Tehát a körülmetélt baptisták is úgy gondolkodnak, mi az én nagyapám, nekem ugye dédnagyapám, szent életet élt, ezért én külön vagyok, mint más. Ez milyen veszélyes dolog, gondoljatok bele, ugyanis az Isten előtti személyes felelősségtől fordítja az ember szívét, és aztán a gyerekeimet is úgy nevelem, hogy mert neked a dédnagyapád hívő volt, és apád hívő volt, ezért neked nem kell annyit küzdened, mint a másiknak, aki világból tért meg, mert te már eredendően plusszal indulsz. Ez hazugság. Ugye, és Isten előtt mindenki magáért felel. És egy hívőcsába felnőtt gyereknek sincs kevesebb küzdelme a saját üdvösségét tekintve, hogy Krisztusnak engedelmes életet éljen. És Isten szeresse, Krisztus szeresse. Értitek? És megjelent a gyülekezetben ez a kasztosodás, hogy mi nekünk a családfánkat vissza lehet vezetni. Tehát mi vagyunk az elsőrangúak. És ti Nagyon szeret az Isten benneteket. Hát, de azért. A presbiterek, a diakonusok csak a mi családjainkból kerülhetnek ki. Mert azok megbízhatók. Hát több generáción keresztül komoly hívők voltak. Igaz, hogy aki ott van, az nem. Meg szélhámos. De oda bújik emögé, a hamis tekintély mögé. Tehát itt a nemzetség táblázatokkal a foglalkozás elhomályosított egyesek gondolkodását a személyes felelősségről. Nem minden esetben könnyen megtérni egy hívő családból egy gyereknek. Van pont azért nehéz, mert mindent hall és mindent tud. És elhiheti, hogy neki nem kell megtérni, és majd bejut a mennyországba. Egy megfelelő értelmi képességgel rendelkező 12-13 éves fiatal már felel az Isten előtt a cselekedeteiért. Ő felel érte, nem a szülei. A szülei a térdüket leimádkozhatják, ha ő nem engedelmeskedik az Istennek. És amíg el is hitettem vele, hogy te áldottabb vagy, mint más gyerek, mert neked hívő szüleid vannak, és valami különös kaszba vagy, nem áldottabb vagy, nagyobb a felelősséged, kicsim. Mert te, mióta az eszedet tudod, hallod az evangéliumot. Az osztálytársaid közül sokan nem is hallották még. Akkor kinek van kisebb vagy nagyobb felelőssége? Értitek, igaz? És én találkoztam ezzel a mai egyházban is, ezzel a kasztosodó gondolkodással, hogy egyébként egy hindu hitvilágból importált kifejezés használják, ott hasonló egyébként ez a fajta eretnekség és hamis gondolat. Tehát ha nekem, az én dédnagyapám komoly hívő volt, akkor ez nekem nem kiváltság, hanem óriási felelősség. Óriási felelősség. Hogy értem, voltak imákat, akkor én most hol tartok? Milyen az én életem? És ezt megtanítom a gyerekemnek, hogy Isten előtt te felelsz. És nem ment meg téged a gyülekezet. És imádkozom érted, hogy megmenekülj. Aztán megjelenik ugye éppen ebből a jóraizáló gondolkodásmódból a törvénykezés, a merev szabályok központba állítása, és ezzel együtt a szeretet háttérbe szorul. Tehát értitek, ez a típusú megosztottság, ez a fajta erőködés, ez megöli a szeretetet. A kölcsönös megbecsülést, a tiszteletet. Hogy a másikba Krisztust tiszteljük. Hogy felismerjük egymásban az ajándékot, az Úr kenetét. Hogy szabadon tudjon a Szentlélek munkálkodni bennünk és közöttünk. Ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy a parancs célja pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélkül hitből fakadó szeretet. Ezt mondja, ezt figyeld. Ha valaki csak a törvényt harsogja, de kőkemény, kegyetlen, az nem Krisztusban van. Az még nem értette meg, hogy mi a célja a törvénynek. Mit akar az Isten? Milyen az Isten? És megjelenik még, ugye, olvastuk a felolvasott ige szakaszban is, olvastuk az üres és hangzatos szólamok, dúrogtatások, fecsegés, hiába való beszéd, vallási tartalommal. Az őszinte és tiszta gondolatok és szavak helyett. És ugye, ahogy itt említettem, a Timóteushoz írt első levél negyedik fejezet 1-től 5-ig terjedő szakaszban éppen erről a aszkézisről van szó, a testgyötréséről, és ott aztán így is írja Pál, hogy ördögök tanítása abból fakad, abból a forrásból. No, még tovább megyünk, és három egyház történeti megnyilatkozását szeretném bemutatni még nektek, ami megjelent a gyülekezetben is. Ezek ugye a második század és harmadik századi események, de annyira döbbenetes, hogy a gyülekezetben ezek újra és újra megjelennek. És mindig úgy jelennek meg, minthogyha feltalálták volna a spanyol viaszt, minthogyha ez soha nem lett volna. Általában azok állnak az élén, akik nem is ismerik az egyház történelmet, tehát ezt az elvet, hogy a történelem az élet tanítómestere, ugye, ebből lehet tanulni, azt mondja, a bölcsember mások hibájából tanul, ha más meg jót csinál, akkor abból is lehet tanulni, a bolond pedig még saját kárán sem tanul, hanem ismétli a saját hibáit újra és újra. Van egy fickó, érdekes egyébként, hogy Pál azért, majd eljutunk, de aztán ez nem valószínű, a mai alkalommal lehet, de azt mondja Pál a efézusi véneknek, Mirétoszban, hogy lesznek közöttetek férfiak, akik farkassá válnak. Nagyon döbbenetes dolog. Ott vannak ezek a vezetők, és de lesznek közöttetek olyanok, akik farkas lelkületűek lesznek. Most még öleltek, szerettek, de lesz idő, akkor megváltoztok. És lesz majd a gyülekezetben is, most szeretitek egymást, de lesznek változások. Ez döbbenet egyébként, én összeraktam ezeket a kinyilatkoztatásokat az apostolok cselekedeteiből, az Efézus levélből, és a Timóteushoz írt levélből, mert ezek ugye ugyannak a gyülekezetnek a megjelenései, éppen amiket most itt említettem a Bibliában. No, ez a fickó Markion egy olyan élethelyzetben 144 körül kezdett tevékenykedni, lépett fel az egyházban, amikor az egyház szembesült azzal, a hívők szembesültek azzal, hogy nagy valószínűséggel az életükben már nem jön vissza Krisztus. Az első század nagy lendülettel, még a üldözések ellenére is nagy lendülettel zajlott. Igazán az első keresztények úgy gondolták, hogy semmi rossz nem történhet velünk, majd visszajön az Úr Jézus értünk, és szemünkkel meglátjuk, és elragad bennünket. És az első század az üldözések, és az, hogy nem jött vissza Krisztus, tehát ugye bekerült a képbe az, Pál is tanít erről az 1 Tesszalonikai okhoz írt első levélben, szembesültek azzal, hogy nem biztos, hogy eljön értünk Krisztus. Mert az életünket kitartóan, odaszántan kell végigéljük Krisztus mellett, akár viszontagságos élethelyzetekben is. És ez nem lelkesítette a gyülekezetet. Tehát a gyülekezet egy olyan lelki állapotba került, amikor az a lelkesedés, a kezdeti lelkesedés, a Csopó utcai lelkesedés már nem volt annyira benne a gyülekezetben. És az a döbbenetes, hogy a gyülekezet, mikor így legyengül, akkor jönnek a tévtanítók. És a tévtanítók kivétel nélkül az egyház megújításának hamis reményét tűzték zászlajukra. Egy olyan szellemi lelki szükségre kínáltak hamis megoldást és hamis választ, ami valóban jelentkezett a gyülekezetben. Nem láttam még olyat, hogy valaki tévelgőként erős pozíciót tudott volna betölteni egy gyülekezetben, amikor erősek voltak a vezetők, mert a gyülekezet tűzben égett, és erőteljesen ment előre. Egyszerűen kiszorította. Meg is félemlettek. Tehát egyszerűen blokkolt a gonosz szellemnek az erőit. Pál egyébként így is gondolkodott, hogy aki kikerül az egyházból, az a sátán akaratik át. Mert az egyházban nem uralkodhat a sátán. És ez így is van. Mindaddig, amíg nem engedik be a hívők a saját életükön keresztül az ördögöt. És amíg a gyülekezet megtűri azokat, akik démonok tanításával vannak benne a gyülekezetben, és fertőzik Isten népét. Szóval ez a Markion is ebben a lelki űrben lépett föl, szembesülve azzal, hogy gazdag zsidók befolyása miatt ugye üldözni kezdik a gyülekezetet, és fellép benne az antiszemitizmus. Azt tanítja, hogy az Ószövetség Istene és Jézus Atya az két külön személy. Mindjárt egyszerűsíti a Bibliát, kihajítja a teljes Ószövetséget, és az Új Szövetségben mindent, amit zsidók írtak. Csak a Lukács evangéliumot, az apostolok cselekedeteit, meg végül is a pogányá lett Pálnak a leveleit. Fogadja el, hogy ezt lehet tanítani. És az a döbbenetes, kedveseim, hogy vannak követői, akik találkoztak ezzel a gyűlölettel. És legálisan tudták gyűlölni a másikat. Most már volt nekik gyülekezetük is. Általában ezek a személyek az egyház megújítását tűzték célul, konfliktusba kerültek azonban az egyházzal, kikerültek onnan, és új egyházat hoztak létre, szinte kivétel nélkül. Ennek a korábban testvérnek az apja püspök volt az egyik gyülekezetben. Az ő gyülekezetében kezdett tévtanokat hirdetni a saját fia. Mit gondoltok, mit csinált az apja? A szeretett fia ezt csinálta. Mit gondoltok? Lemondott az apja. Hát, fiam, ilyen bolond lett. Lemondok. Azt kéne, azt mondta. Kizárta a fiát. Kizárta a gyülekezetből. Azt mondta, nyilván végigmentek az intésen, nem akart megtérni. A tévtanokat hirdette, azt mondta, nincs közösségünk veled. Átadunk téged a sátánnak. Adja meg az Isten, hogy megtérj a testet pusztulása révén. Mivel a srác gazdag kereskedő volt, voltak hajói, nagy pénzű ember volt, a hírek pedig lassabban terjedtek, azonnal elment Rómába, és nagy adományokkal beélesgette magát a egyház vezetőinek a szívébe. Igen, csak hamar kiderült, hogy nem egyékén árulnak, és onnan is kizárták, hívták a gyüleket pénztárosát, számoljátok meg, mennyi pénzt adott, vezették az adományokat, jelzem. Nyilván ő gondoskodott is arra, hogy legyen ott a neve, hogy azért mindenki tudja, hogy gyüleket épület mégiscsak abból lesz, amit én adok, vagy a missziót abból csináltuk, vagy ebből segítettünk, vagy abból segítettünk. És azt mondták a pénztárosnak, hogy azonnal fizes neki vissza az összes pénzt, amit adott. Vesszen el a pénzével együtt. Elmegy a római gyülekezetből, ugye hajókon járja a partvidéket, és egy házat alapított. Jellemző a tévegőkre, hogy nem a misszióban jeleskednek, hanem a gyülekezetből ragadják el a nyitott szívű lelkeket. A gyülekezetekből szakítanak ki, és abból hoznak. A lázadó szellemre ez mindig jellemző. Tehát sosem tartottam becsületesnek, bármilyen gyülekezetből is szakadt ki valaki, úgyhogy egzisztenciális szakított magának vele. Biztos, hogy biztos, jön még vagy 100 ember innen, hogy majd fizessék az én fizetésemet. Ez mindig lázadás lelkülete, és nem is értem, hogy miért hallgatnak emberek olyan tanításokat, és miért olvasnak ilyen emberek könyveit, akik maguk leírják, hogy hogy szakadtak és szakítottak ki közösségből embereket ezzel a lelkülettel. Ez annyira távol van a Krisztus lelkületétől, mert ha valaki nem ért van egyet, akkor fogja a családjának a kezét, és azt mondja, hogy a port is leverik a lábunkról, és elmentünk. Nem kezdek tábor gyűjteni, nem kezdek tanításaimat terjeszteni, és mindenkivel beszélek, csak a pásztorral nem. És csak azokkal a vezetőkkel beszélek, akikben érzem a hajlamot. A szellem, ugye a szellem érzi a szellemet. Erre a dologra. A pásztor bottól minden normális ember fél. Még kúpán vágják. És ez a Malkion egy ilyen ember volt, és új egyházat hozott létre, és lettek követői. És itt van egy másik deréklegény, Montanusnak hívják, és a második század elejének tévtanítója. Megint egy szükség. Zászlójára tűzte a két jelmondatot. Újítsuk meg az egyházat. Az egyház elavult, megújulásra van szüksége. Minden tévtanító ezzel jön, értitek? Tehát megfeledkezik a folytonosságról. Mikor elindult a gyülekezetünk, én mindenkinek azt mondtam, hogy ahonnan jövünk, a jón kívül más nem mondjuk. Miért? Kritizálni azt a közösséget van jogunk, ahol mindent megteszünk annak a pozitív irányú Krisztusban való változásáért. Oda szántuk az életünket. És mindent megteszünk szeretetben, a testvérekért, a gyülekezetért, hogy ez változzon. Akkor megfogalmazhatunk dolgokat, hogy miben kéne változni. De már nem vagyok ott valahol, akkor azt visszamenőlegesen szídni, gyalázni, az nem krisztusi lelkület. Ha jött valaki hozzánk, én mindenkinek elmondtam, rendezd el a dolgaidat a régi gyülekezeteddel, és zárd le ezt a dolgot. Bárhonnan jött. Olyan gyülekezetekkel is így jártunk el, akik bennünket nem kérdeztek meg, amikor oda mentek tőlünk hozzájuk. Rendezd el a dolgaidat, és aztán zárd le. Itt már foglalkozz azzal, hogy Krisztus testét építsd az Úr szeretetével, gyógyult lélekkel. Vagy ha meg vagy sebezve, gyógyulj meg. Épülj föl. Ezek hangzatos szólamok, igaz? Elevenen égő tűzzel várjuk az Urat vissza. Látjátok, milyen gyenge ez a gyülekezet. Majd én, ha velem tartasz, majd tőlem kapsz kenetet, olyat, hogy arrukódulsz. De mondtam, hogy ugyanezt tette. És ő presbiter volt egy gyülekezetben. Tehát abba a csapatba tartozott, amelyről Pál azt mondja az efézusi gyülekezet kapcsán, hogy közületek fognak támadni. Dühös farkasok. Hát a szellem megtalálja a szellemet. Mindjárt két próféta nő csatlakozott is hozzá. Priscilla és Maximilla volt a két próféta nő. Extatikus istentiszteleteket tartottak, amelyben ment a profétálás, a nyelveken szólás és mindenféle szellemi átélés. Maximilla azt mondta, hogy ő az utolsó proféta. Tehát ő az utolsó proféta. Most jöttök, de ez ma az egyházban simán ott van. Tehát ma ilyenekkel lehet találkozni, és ezeket emberek így hallgatják, meg nézik a videóikat. Montanus pedig azt mondta magára, hogy ő a másik pártfogó, akiről Jézus előre jövendőlt. És most eljöttem, hogy segítsek rajtatok. Erőteljesen hirdették a böjtöt, az aszkézist, a házasságtól való tartózkodást, mert ugye a test az tisztátalan, ugye már megjelenik itt is ez a fajta gnosztikus tévtan. És a mártír halálra azt mondták, hogy ez kívánatos, hogy mártír halált halljanak a hívők, mert ettől ez a mártír halála meg lehet tisztulni a bemerítés után elkövetett halálos bűnök terhétől. Ugye megint ráutaztak, hamis lelkismeret furdalást indítottak emberekben, és akkor rácsavarodtak, mint a kígyó az életükre. Azt mondják, hát igen, az egyház tanítása az jó, meg ez a hegyi beszéd dolog, ez jó volt valamikor. Nem rossz az, de új profécia kell. És ezt az új proféciát tőlünk kaphatjátok meg. És ha eljöttük a mi konferenciánkra, a mi gyülekezetünkbe, akkor ti szellemileg egy következő szintre léptek. Jók ezek a baptisták, de igazán szellemi búdózer akarsz lenni, akkor gyere a mi gyülekezetünkbe, mert a mi pásztorunk ráteszi a kezét, a rossz nyelvvel kitör. Nyilván nem ezt mondják, hanem olyat kapsz, tényleg egyébként csak egészen más irányút kapsz. Nincs olyan egyedül üdvözítő gyülekezet és egyház. Ha valaki magát más közösségek fölé helyezi, kommunikációban, gondolkodásmódban, az már gonosz. Megfelelkezett arról, hogy tükör által homályosan látunk, és haladunk a Krisztus útján, és csak azt szerint tudunk élni és járni, amit kaptunk az Úrtól. És ez a mi dolgunk, hogy ezzel foglalkozzunk. És nem az, hogy másokat virágassunk, vagy másokkal versengjünk. Ezek a emberek azt hirdették, Montanus maga is, hogy az egyház struktúrája rossz. Ki kell jönni a halott egyházból. Fülemben van mai nap is, ma is vannak ilyen tanítók, személyesen ismerek is. Ezt tanítják. És mit csinálnak? Létrehoznak egy saját egyházat. Ugyanazzal a struktúrával. Tehát ugyanúgy pásztorokkal, presbiterekkel, mindenre szépen fölépítik, a másik közösségből importált hívőkkel. Kiragadott, elragadott hívőkkel. Aztán még egy ficere, aki a fény apostolának nevezte magát. Tehát ez a fajta beteg apostoli kultusz, ez nem mai eredetű, amikor valaki olyat neveznek apostolnak, hogy egy állítása szerint egy angyal szárnyából származott tollat befőttes üvegbe húzgálva meggyógyulnak a betegek. Ez nem is olyan régi dolog. Magyarországról mentek ki, repültek ki, hogy kenetet vegyenek ettől az embertől. Gyülekezetekben vetítették a istentiszteleteiket. Majd amikor összeállt a saját titkárnőjével, otthagyva a családját, akkor zavarba esett a sok nagy apostol, aki felkente őt, hogy ennyi világosság nem volt, hogy itt nem itt a Krisztus vagy amott. Tehát, hogy a Krisztust nem, mit tudom, Ohio-ban vagy Kaliforniában lehet megtalálni, hanem a szívünkben találkozhatunk Krisztussal bárhol. És a kenet forrása Krisztus, nem egy egyház vagy egy tanító. És mentek, eszeveszett módon pénzt költöttek, repülőjegyen vásároltak. Mentek, hogy a nagy kenetet megnyerjék. És akkor két igeversülött csak eszembe ezzel kapcsolatban, itt a kizdosamot, és az evangélium alapelv, hogy hát Krisztusból nyerjük az áldást. És ennyi. És akkor le is zárult, hamis, téves, tévtanítás. Ezzel nem kell foglalkozni percet se. Rá se kell kattintani a videót. Nincs értelme. Azt mondta az egyik neves személy a karizmatikus világban, egy józan gondolkodó. Szóval ezek az emberek az Antikrisztus is imádni fogják. Mert nincs annyi világosság, hogy különbséget tegyenek. Az ördög tanítása és a Krisztus evangéliumának tiszta tanítása között. Szóval itt a fény apostola. Nál is megjelenik ez a kettősség, nál a fény és a világosság kettősége, hisz keletről érkezik a tanítás. És azt mondja, hogy a test az a sötétséghez, a szellem a világossághoz tartozik. A test ezért ellenőre gonosz, a világosság pedig jó. És azt mondja, hogy igazán a proféták vonala megjelenik Ádámban, de ebben a sorban van, majd tanítják később, a Buddha is, és Jézus is, meg hát nyilván Mani is. Mani, a manicheizmusnak az atya, tehát aki ez a fényapostol, hát ő is ebben a nagy isteni vonalban van benne. És az kéz is nyilván itt is megjelenik, emberi teljesítmény és tevékenység. Igen, igen, igen. Jó. No, említettem Pál apostolnak a nagyon józan tisztán látását és az illúzióktól mentes hozzáállását a gyülekezet az egyházhoz. És nagyon nagyszerű ez a ember. Nyilván imádkozott a gyülekezetekért, nyilván látott, tapasztalt dolgokat, ismerte a mozgásokat, tehát nem egy szobában találta ki, hogy most hogyan kell a gyülekezetnek élni, hanem ő benne volt a misszióban, találkozott az emberekkel, imádkozott emberekkel, jöttek hozzá, kérdeztek, írtak neki, ő válaszolt. A börtönben ugye elég sok ideje volt elmélkedni, gondolkodni, találkozni. Róma ugye, amely a gyűjtőhelye volt az óriási szellemi teljesítménynek, és mindenféle szennek és mocsoknak, ami a birodalomból, valaki azt mondta, hogy a mindenféle szenny és mocsok összefolyt Rómában, és lefolyt a Róma pöcegödrébe, és emellett ott vannak a hatalmas épületek, és művészet, és kultúra. Tehát nyilván Rómában azért lehetett találkozni mindennel, ami itt előfordult, és ebből azért ő tanult, imádkozott, gondolkodott, és akkor magához hívja Miletuszba az efézusi gyülekezetnek a véneit. Tehát a vezetőket hívja magához, nem a gyüleket egészét, a vezetőket hívja. És azt mondja az Apcsel 20-28-tól ezeknek a testvéreknek: viseljetek gondot át magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amely tulajdon vérével szerzett meg az Úr. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, és nagyon érdekes, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. És ez megint jellemző a tévegésre, hogy magához akar édesgetni az embereket. Magával akar ragadni, és nem abban a szellemi szabadság vezeti be a hívőket, hogy Krisztushoz tartozol. Krisztus a te urad. Ezért föl vagy szabadítva. Másrészt biztonságban vagy, mert az Úr Jézus Krisztus mindig ott van az életedben. Krisztus helyett tehát Krisztustól elhívva, Páltól, vezetőktől, gyülekezettől elidegeníteni fogják a hívő szívét. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig él és nappal szüntelő könnyek között intettelek mindnyájatokat. Tehát tudjátok, hogy találkoztunk ezekkel, a 3 év alatt is, voltak a gyülekezetben olyanok, és emlékezzetek, hogy nem engedtük meg. Nem hagytuk, hogy tönketegyék a gyülekezetet, a Krisztus testét, amelynek felvigyázóivá tett bennünket a Szentlélek. amelyre az Isten hívott el bennünket. Pál szerint mi jellemzi tehát a tévegőket, a sátán lázadó lelkületével megfertőzött személyeket? Először is egy érdekes szót használ itt, hogy dühös. Dühös farkasok. Így fordítja az a fordítás, amit felolvastam. Milyen érdekes, tudjátok, hogy szokták mondani, tudjátok, hogy az erős ember nyugodt. A önbizalom hiányos, mert mindig pattog. Tehát amikor valaki emberi szellemből, vagy gonosz szellemtől megfertőzött lélek, az dühös, agresszív, erőszakos, haraggal teljes. Nem tudja elviselni azt, hogy nem az, amit ő akar. Támad. Ráront. Lehet, hogy találkoztam ilyen emberekkel, beszélgettél velük, és akkor csak rárontottak. Olyan lelkülettel, olyan. Azt mondja, hogy nincs volt már ilyen, hogy beszélgettem valakivel, szálláson voltunk is, és beszélgettünk egy bibliai igazságról, amit ők másképp gondoltak, mint én az igéből vettem. És ez azt gondolom, hogy lehet erről beszélgetni, nincs ez semmi gond, de ilyen nem volt bibliai érvük. Ezért elváltott az arcok, elkezdtek ordítani velem, azt hiszem, lerángatnak az emelte sejtetejéről. És akkor én abba hagytam, én csendben voltam, nem akartam hergelni, de én tök nyugodt voltam. Mert én tudtam, hogy az az igazság, az az evangélium igazsága. És amit ők mondanak, az pedig az elhajlás az evangéliumtól. Családi okok miatt? Egzisztenciális okok miatt? Ilyen-olyan emberi tényező miatt. Aztán később egyikkel is, másikkal is beszéltem. Sajnos az egyiknek komoly következménye lettek az életében ennek a dolognak, a másik pedig úton van ehhez, mert azt mondja a Biblia, hogy megbomlott értelmű emberek. Ilyet is beszél az ige. Kőkemény egyébként a szellemi törvényszerűség. Tehát ugye a lázadás maga a sátánhoz köti az embert. A sátán a szelleme. Azért mondja Pál ördögi tanításnak, és nem emberi okoskodás, ügyeskedés. Sátáni lélek, ez az agresszív, dühös farkas. És azt mondja egyébként a dühös, azt is jelenti, hogy erős, tehát nem gyenge személyekről van szó, erős személyiségekről van szó, félelmetes, tehát úgy tudnak, hogy nem mernek nekik nemet mondani. Tehát úgy lépnek fel, hogy nem is merik meg se kérdőjelezni, amit mondanak. Erőszakos és tekintélyes személyekről van szó, azt mondja. Hát olyan emberek jönnek közületek, tévtanokkal és ördögi lélekkel, akik erősek, félelmetesek, tehát tisztelik őket, de félelemből. Nem merik megkérdőjelezni a gondolataikat. Erőszakosak, és tekintéllyel bírnak. Most az, hogy szerzett, vagy felkent, valószínűleg ugye nem biztos, nem feltétlenül Istentől, ahol felkent tekintélyről van szó, hanem ez kiügyeskedett tekintély is lehet, szerzett tekintély, vagy olyan pozícióval való feltüntetésem magának, mint hogy ezek a tévtanítók is megtették, hogy akár az apjával szemben is olyan pozíciót szerzett magának, amit nem a Krisztustól kapott. És nem a normális felkenetés útján ment végig, amire az Isten kente föl, és az emberek elismerték. Farkas lelkület, azaz ragadozó lelkület jellemzi őket, magához kíván láncolni, saját véleményhez hív oda. Aztán mondja az ilyesmi, fonál dolgokat beszélnek. Magukhoz vonják a tanítványokat. Ilyen jelenségről beszélgettem valakivel, és akkor azt mondta, ez az Absalon lelkülete. Absalon bűnnel terhelt lelkű ember volt. Az apja elnézte neki a bűnt, nagyon szerette a fiát, és kivételezett vele. Dávid. Amit tett, Absalon testvérgyilkosságot követett el, önbíráskodást követett el. Nyilván azt mondott, hogy hát ha a testvéret megerőszakolná a másik, akkor agyonütné te is. Hát térj meg. ez nem a krisztusi lelkület, hanem maximum az első testi indulat. És Dávid nem rendezte el Isten igéje szerint. Ki kellett volna végezni. És akkor annyit tesz, hogy száműzi. Absalon majd hízelkedéssel visszakerül Dávid közelébe. Dávid ezért adja a távolságot, mert tudja, hogy hányad állál vele, és mit csinál, amikor ugye Dávid le van terhelve. Ezért egy pásztor, egy vezető, ha jól végzi a munkáját, akkor azért nem unatkozik. És hát sorba kellett állni, időpontot kellett egyeztetni, hogy de nem lehetett azonnal bemenni Dávidhoz, hogy jaj, Dávid barátom, beszélgessünk már egy kicsit. Hát ilyen nem lehetett ugye mindig elkapni, hanem hát váltak a sorra. És amikor mentek az emberek Dávidhoz, akkor Abszolom belépett a képbe, és mondta, mi a baj, testvér? Hogy vagy? Ó, ha én lennék a király, nem így lenne, mint most? És megint ez a szellem, ez csinálja. Rombolja az Istentől felkent tekintét, tiszteletet, és magához édesgeti nyájas szavakkal azoknak szívét, akik óvatatlanul belépnek az ő csapdájába. Mert kinek nem tetszik ez? Nem is gondolkodtak azon, hogy mit beszél az ember? Hát az ő beszéde olyan, mint a kígyomérek. Nem mondja ki, de lázít Dávid ellen. Hát milyen érzéssel jöttem ebből a beszélgetésből el? Úgy váltam el tőle, hogy egyszerűen elkezdtem haragudni Dávidra. Hogy mi az, hogy nem fogad engem? És így jelenik meg a pásztorral szemben, a vezetőkkel szemben egy ellenszenv a rágalmazó beszédek nyomán. Nagyon borzasztó, amikor ezt valaki csinálja egy gyülekezetben belül. És hát olyanok is vannak, akik a saját gyülekezetük, a testvéreikről másoknak mondják. Megfelelkeznek arról, hogy amit fülbesúgva mondanak, azt a háztetőn kiabálják. És ahogy mondja az írás, hogy vannak, akinek vétkei megelőzik őt, mert megvallja a bűneit, és rendezi, megtér, másokat megkövetni fogják, és kiderülnek. Tehát voltak már nekem is dolgok, amik a gyülekezetünkből indultak, és nem attól taktól tudtam meg, hanem attól, akinek ő beszélt. Mert hogy beszéljünk világosan. A mi gyülekezetünk sem kivétel. Nem csak az efézusi gyülekezetben voltak ilyen problémák, ilyen gondok. Ezért hogyan lehet rendezni egy ilyen bűnt? Abszolomnak mi lett volna a megoldás? Rendezze az apjával a kapcsolatot, bocsánatot kér, megalázkodik. És nem pedig a hamis romlott lelkismeretére próbál emberektől gyógyírt keresni. Hogy ők emberek tiszteljék őt. Hogy abból nyer erőt, hogy őt követik. Hogy őre hallgatnak. Vele beszélgetnek. Imádkozni tud értük. Hát milyen jól esett neki. Csak kaptak egy csomagot. És a csomag mennyire szépen működött, évek alatt fölépítette a saját táborát Dáviddal szemben, Abszalon, és nagyon komoly szenvedés jött Izrael népére azt követően. Tudjuk nagyon, hogy Dávid se volt magyar imzés, tehát vannak következménye a bűnnek. Ezt is el kell mondani. Azt mondja az 1 Timóteus 6.3.5-ben a felolvasott szakaszban, Pál tovább beszél erről a lelkületről, a jellemzőiről. És ezt azért mondom el, nem véletlenül, tehát egyrészt vizsgáljuk a magunk szívét, azt kérem. Tehát ha van bennünk ilyen, akkor ha gyülekezet ellen vétettünk, tehát gyülekezettel szemben, emlékszem, volt egy csodálatos megtapasztalásunk, ifjúságot vezettem, Szapanos utcai ifjúságot vezettem, és annyira azt éreztük, hogy nagyon sok tudással vannak az emberek, de valami nem működik. Valami nem megy, valami nem jó. És nem tudtuk igazán megfogni, hogy mi a baj. Csak érződött, hogy az Isten áldása valahogy nem nyugszik meg úgy rajtunk, ahogy azt akarná az Úr adni. Bőtöltünk, imádkoztunk. És készültünk egy csendes hétre, egy nyári táborba. És így kerestük az Urat. És képzeljétek el, hogy az első este, hogy megérkeztünk a táborhelyre, meg volt a programunk, de leszakadt az ég. Szakadt az eső. Tehát ahol összegyűltünk eligazításra, annyit terveztünk, hogy eligazítjuk a csapatot, és aztán lehet focizni, meg mit tudom, mindent csinálni. Bocsánat, hogy focit jött eszembe, de biztos mást is, de focit biztos. És akkor leszakadt az ég. És akkor ott voltunk, hogy nem volt program, nem tudtuk, hogy most ez mi, de a Szentlélek ott volt. És akkor a Szentlélek azt mondta, hogy ahogy az égből leszakadt az eső, úgy akarom megöntözni ezt a népet. És Isten szelleme kiáradtott, és képzeljétek el, spontán elkezdtek felállni az emberek bűnt valani. fölállt az egyik személy, kiállt az egész közösség elé, és azt mondta, bocsássatok meg nekem. Nem is tudtuk, hogy mit akar, vagy mi. Azt mondja, én veletek nagyon sokszor szeretetlen voltam. Olyan sok rosszat beszéltem rólatok másoknak. És megítélte az Úr az én szívembe, hogy én ilyen gonosz beszédeket mondtam. És én most megtérek ebből, és nagyon hálás vagyok értetek. Nagyon köszönöm az Úrnak, hogy itt lehetek. És ilyen típusú bűnvallás több is volt. Egész közösség előtt, ami közösséget érintő gonoszság volt, bűn volt. És úgy volt ott a gyülekezetben, hogy nem is tudtuk. Biztos, hogy tudtak néhányan, akinek ezt nyomta, meg lehet, hogy kifele is nyomta, de a megoldás ez volt, és leszokat róla ez a gonosz teher, és lejött a közösségül is ez a gonosz teher, ami ráült a szellemi életére, és áldatlan állapotot hozott a közösség életében. Nem tudta megáldani Krisztus, mert az egységet ugye megáldani az Úr, ami Krisztusban való egység. És ez a gonosz lélek pedig a megosztás munkálta, a pártoskodás munkálta. És ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy vannak, akik tévtanokat hirdetnek, és nem tartják magukat a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez. Mert most, amit elmondtam erről a személyről, igaz, ezt mindenki tudja. Tudjátok, nem, hogy ez így működik, hogy bűnvallással lehet rendezni, a bűnt pedig ott kell rendezni, ahol az ember elkövet, és akikkel szemben elköveti. Tudjuk? Ha nem, most már biztos. Mégis miért nem csinálják az emberek, hogyha a Szentlélek megítéli őket? Miért engedik, hogy eszközeivé legyenek az ördögnek? És megakasztói legyenek az Isten munkájának egy közösségben, gyülekezet életében? Miért van ez? Ha te tudsz ilyenről, az ige szerint azt mondja, internet kell, hogy megmeneküljön. Ha nem hallgat rád, ha te tapasztalsz ilyet, hogy ilyeneket beszélnek neked, akkor gondold végig, nincs a helye benned is ennek. Miért pont téged keresett meg? Hasonló keresést találja meg, szellemi dolgok. És milyen hatása volt benne? Mit mondtál? Nem azt mondtad, figyelj csak, most hagyd abba. Tehát így beszélni a gyülekezetedről, a lelki pásztorodról, a testvéredről, a házi csoportvezetődről. Hát hogy gondolsz te ilyet? Csak ugye mivel tekintélyből szólnak ezek az emberek is, azt érzékelnek, hogy szellemi fölényben vannak, ezért néhányan elhiszik, hogy ők méltatlanok, hogy helyreigazítsanak egy ilyen embert. De a testvéri szeretet, ha helyesen gondolkozol, éppen felelőssé tesz bennünket egymás iránt. Igaz? És a gyülekezet közösségével kapcsolatosan is. Néhány gyülekezetben nem értik, hogy miért nem mennek a dolgaik jól. Hát azért, mert annyi feleslegesen beszélő ember van a gyülekezetben, hogy az borzalom. A pletyka, a susállás, a hamisság, a zsiványság. És ez meg van tűrve. Ne feledjük el, hogy a saját fiát kizárta a püspök, amikor nem volt kerek a történet. Szerette a fiát? De jobban szerette Jézust. Meg az Isten népét. És azt gondolta, hát ha észhez tér. Hát ha megtér. Tehát nem ragaszkodik a Krisztus egészséges beszédéhez, a kegyességhez illő tanításhoz, ugye az Istennek tetsző élet és hozzáállás, viselkedés, a krisztusi alázat, szelítség, szeretet lelkülete. Később majd fogunk erről is beszélni, már ma nem. Azt is mondja az írás, hogy felfúalkodott, vitatkozik, a szóharc betegségében szenved. Irigy, megjelenikben az irigység, viszálykodó, Isten káromló, gonosz gyanúsítgatás jelenik meg, ugye elülteti benne a gyanúsítást. Borzasztó ez egyébként. Ha én elmondok Zoliról neked valami rosszat, akkor te úgy fogod látni már Zolit, ahogy én beszéltem neked, óhatatlanul. Elkezded gyanúsítgatni őt. Ez egy borzalmas rákfene, hogy megfertőzi a népet. Mert nekem gondolom a Zolival, akkor mi a tisztességes? Oda megyek hozzá. Ha Zoli mond valamit, ami nekem nem tetszik itt levezetéskor, akkor nem azt mondom, hogy hát Zoli, miket mondott itt, ne hallottátok? Hanem azt mondom, hogy figyelj, hogy ezt miért mondod? Mert lehet, hogy van megértése az Úrtól, nem? Lehet, hogy miért megértése van arra a dologra, mi nekem? És még tanulhatok is. De ha én egyből elítélek valakit, az hova teszem magam? Hát fölé, ugye? Semmiképpen nem testvér szeretetben. Na bocs, nincs ilyen egyébként. Csak kapcsolatunk elbír, hogy ilyen példát elmondjak. És akkor ezt mondja, hogy gonosz gyanúsítás, megbomlott elmélyű emberek. És bizony, az őrületig el lehet jutni ám ebbe. Tehát olyan, a józan ítélő képesség szinte megszűnik egy-egy emberek az életében. Nem is értem, hogy hogy tudnak így élni. Vagy nem is érted, amikor látod. És azt mondja, az igazságot elveti, a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekinti. Na és nagyon érdekes, hogy én ezzel a mondattal fogom zárni, bocsássatok meg, halljátok azt a szeretetet benne, amelyet Pál apostol szereti Timóteust, amelyet Pál apostol szereti a gyülekezetet, és amelyen szeretette Krisztus szeret téged, és a mi gyülekezetünket. Tehát ezt a szeretetet halljuk ki a kemény beszédből is. Igaz? Mert az a helyes, az vezet helyes szívbeli reakcióhoz nálunk. És nagyon érdekes, és ezzel bevezetem majd a következő szolgálatot, hogy a minden rossz a gyökere a pénzszerelme, ezzel a mondattal indul, hogy a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Üzleti alapon keresztények lenni. És majd fogok szólni ugye arról is, amit itt olvastunk a presbiterekhez való viszonyról, hogy hogyan viszonyuljunk. De hát érzitek, ugye a megbecsülésről beszéltem, a tiszteletről beszéltem, a kettős megbecsülés. Hát ugye ez a lelkület az, amit Pál mond, hogy figyelj, Timóteus, és azok a komoly hívők, akik tisztelik a Krisztust a másikban, a felkenetés is tisztelik, és értik, hogy ez értük van, egy áldás. Én bátorítalak téged, magamat, ha bármi, amiből ebből rossz kovászból megtalálható lenne bennünk, benned, sürgősen térjünk meg belőle. És ha bárki gyakorlata volt az, hogy gyalázta a gyülekezetet másoknak, az álljon ki egy gyülekezet elé, és kérjen bocsánatot. Ne adjon teret az ördögnek az életében. Az Úr kész megbocsátani, kész helyreállítani, hogy senki ne kerüljön Absalom sorsára. Mert Dávid visszakerült a trónra. Az a helyzet. Absalom meg átdöfték lándzsával. Én nem kívánom ezt senkinek. Jót kívánok mindenkinek, főként ennek a gyülekezetnek, amelyet nagyon szeretek, de ezzel sokat nem érnétek. A legtöbbet azzal értek, hogy Krisztus szeret bennünket, és engem. És nagyon javaslom, hogy ezzel a krisztusi szeretetből fakadó szívi lelkülettel fogadjuk az intést, fogadjuk a bátorítást, hogyha mások felé kell szolgálnunk. Segítve azt, hogy a Krisztus lelke kigyomlálja a rosszat, hogy megállhatók legyünk. Mert vágyunk Isten áldására, igaz? Igaz? Vágyunk az Úr áldására, és az Úr meg akar áldani. De ahogy Pál igyekezett rendbe tenni az ellen végzett dolgokat az Efézusi gyülekezetben, így a Szentlélek itt is. Itt is meg akarja ezt tenni. Amen. Amen.